Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, Szentlélek közösségében. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Anyja, édesatyánk, hálát adunk azért, hogy mai este összegyűjtöttél bennünket, egyen-egyenként elhoztál ide a Deszka templomba. Hiszük ugyanis, Istenünk, hogy nem csak a saját szándékaink, saját vallásos érzületünk, saját gondjaink, nehézségeink, vagy éppen megszokásaink vezettek minket ide, hanem hiszük, hogy a te akaratod az, hogy a mai alkalommal ezen az Isten tiszteleten együtt lehetünk. Megköszönjük mindazonáltal azt is, hogy megőriztél bennünket, hogy gondviselő kegyelmedet kiterjesztetted a mi életünkre. Hálát adunk ezért. Hálát adunk azért, hogy oly sok minden történhet velünk, és ezekben a dolgokban is, e dolgok fölé emelkedve tudunk téged keresni és rád figyelni. Mindez természetesen nem a mi érdemünk, hanem tudjuk, hogy a te szent lelked munkálkodik a mi életünkben is. A te lelkedért könyörgünk a mai alkalommal. Kérünk, légy jelen közöttünk lelked által, hogy a felolvasott bibliai ígék ne csak emberi hangok legyenek, hanem megszólítsanak, szívünkig elérjenek, életünket formálják. Így kérünk, áld meg a mai alkalmat, adj figyelmes szívet, adj engedelmes lelket, adj értelmet, adj nyitottságot nekünk. Mert hiszen tudjuk jól, hogy te nyitott vagy felénk, hogyha nem tudunk veled kapcsolatba lépni, az általában a mi bezárkózott életünk és elménk és szívünk miatt van. Így szeretnénk megnyílni előtted, a te ígéd előtt, és kérni téged, hogy szólíts meg mindannyiunkat. Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassátok meg az Istennek ígéjét a mai újszövetségi ige szakaszból, a Tituszhoz írt levél 3. fejezetéből, az első 2 versből. Így szól Istennek ígéje. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek. Engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg. Kerüljék a viszálykodást. Legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, a felolvasott ige arról szól, amely talán egy kicsit meglepő a mi számunkra, a mai ember számára, a vallásos ember számára, hogy az Istennek a tiszteletét, a keresztény életet, az nem csak a magán életben kell a keresztény embernek gyakorolnia, nem csak a templom falain belül, és nem csak egy-egy közösségen, egy-egy hívő közösségen belül. Azért mondom azt, hogy ez meglepő, mert az elmúlt időszakban, az elmúlt rezsimváltás előtti időszakban azt súlykolták az elmékbe, hogy a vallás magánügy. Ez nem tartozik a külvilágra. Mindenki gyakorolja otthon, magányában, esetleg közösségbe. De akkor is a templom falain belül volt egy ilyen tendencia az 50-es, 60-as években, hogy az egyház élje csak az életét, de a templom falakon kívül soha ne menjen. Igen, gyakran így gondolkoznak, talán éppen emiatt, vagy más miatt is, amiben most nem tudok az idő szűke miatt belemenni. Így gondolkoznak a mai emberek a modern nyugati társadalmakban. A vallásos ember legyen nyugodtan vallásos, hiszen toleránsok vagyunk egymás irányába, elfogadjuk a másikat, bármit is gondol, de mindezt a saját életébe gyakorolja. A lehető legkevesebbet mutasson meg belőle, mint egy titokba gyakorolja az ő vallását. A felolvasott ige elhangzási környezetében ez különösképpen aktuális volt. Pál apostol egy fiatal munkatársának írja levelét Titusznak, akire a krétai gyülekezetet bízta. A krétai gyülekezetet az apostol alapította, és az ő ifjú munkatársára bízta a gyülekezet további szervezését, és az egész ügymenetet, meg a tanítást és az evangéliumnak a terjesztését. Egy olyan közegben élt ez a gyülekezet, mint akkor az összes többi keresztény gyülekezet, amelyben különösképpen nehéz volt megállni. Nehéz volt keresztényként a világban megállni. És nyilván gyakran kísérti a kisebbségben lévő embereket, hogy identitásukat megőrizzék és megerősítsék, hogy a többségben lévőket gyűlölni kezdik. És azt mondják magukról, hogy mi vagyunk a kiválóak. Az összes szektának ez a fő ereje. Az összes kis vallási csoportosulásnak ez az ereje, mert így tudják igazolni önmagukat. Igazunk van, mi vagyunk az üdvözülőknek a csoportja, a kis mag, és a többiek mind istentelenek, akiktől el kell zárkózni. Láthatjuk tehát a szektának a természetrajzából, vagy egy kisebb közösség természetrajzából is, hogy mennyire egyértelmű út. Nem csak egy kívülről jövő presszió, hogy vallásos közösség a maga körein belül élje ki vallásosságát, hanem gyakran maguk a vallásos emberek is így gondolkoznak. Nem keveredem össze a világgal, a világ bűnös, a világ testi dolgokkal van tele, én az Istennek próbálom magamat félretenni, illetve az Isten közösségében gyakorlom az én vallásomat. Ez a tendencia tehát, hogy a vallás maradjon a saját keretei, a templom falai, a közösség kerítésén belül, ez egy ősi kísértése a vallásos embereknek, a keresztényeknek. Az apostol azonban arról szól itt, és egyébként más helyen a római levélben és a korintusiakhoz írt első levélben is bőven kifejti, hogy hogyan is kell viselkedni mégis külvilág irányába. És az apostol nem arról beszél itt, hogy el kell zárkózni, hogy falakat kell építeni, hogy a kis katakombákba gyűjjetek össze. Nyilván, amikor üldöztetés volt kényszerű állapot miatt, katakombákba elzárkozva titokba tartották a keresztények az Isten tiszteletet, de nem ez a természetes, és nem ez az alapvonása a kereszténységnek. Az apostol itt arról beszél, hogy igenis egy nagyon jó kapcsolata legyen a keresztény embereknek a világi hatalmasságokkal. Magába foglalja az ő gondolata az, hogy mint egy épüljenek bele a társadalomba. Épüljenek bele, és igenis tiszteljék a világi elöljárókat. Legyen az bármilyen ember, legyen az bármilyen despota. Alapvető tiszteletet meg kell adni. És azt írja, hogy legyenek készek, mármint a keresztények, minden jó cselekvésére. Egy kicsit úgy szokták leállítani a kereszténységet, mint amely egy forradalmi vallás volt. Egy valóban szellemi síkon forradalmi volt, de tudjuk jól, hogy Jézus Krisztus is ugyanúgy beállt a sorba, amely a templomba vezetett, és ő ugyanúgy részt vett a templomi Isten tiszteleten, és ugyanúgy megadta a tiszteletet a világi felsőbbségeknek. Igen, a kereszténység ezáltal lehet igazán mag. Mert gondoljunk bele, hogy mi történik azzal a maggal, amelynek olyan kemény a burka, amit semmi nem tud feltörni. Az a mag nem tudja betölteni a küldetését. Nem tud növényé növekedni, mert olyan kemény burokkal vette magát körül. Hát gondoljunk bele, hogy a keresztjének élete, a keresztjéneknek a létmódja, magatartása, és itt most nem is beszélünk a verbális, a szóban elmondott bizonyságtételről, csak arról, hogy tudják rólunk, hogy keresztjének vagyunk, és így néznek bennünket. A keresztjének élete is egy ugyanilyen mag. És hogyha mi letitkoljuk, mi azt mondjuk, hogy a saját köreinken belül jól érezzük magunkat, és ez valóban így is van, és nagyon szép dicséreteket éneklünk Istennek, és szép Isten tiszteleteken veszünk részt, ez nagyon jó, de nem tölti be a funkcióját a mi életünk, és ez a közösség sem. Ha egy burok veszi körbe. Mert csak akkor tud a társadalomban is magként funkcionálni a kereszténység, ha ki tud terjedni, ha láthatóvá válik. És ezért mondja az apostol, hogy ne ellenségesen viszonyuljanak az akkori keresztjének a társadalomhoz. Ne azt gondolják, hogy az a rosszaknak a gyülekezete, hanem pontosan arról van szó, hogy a keresztjének, ahogy Jézus Krisztus is egyébként, az emberekhez, a világért küldetett. Mert gondoljunk bele, hogy mi lenne, ha Isten is azt gondolta volna, hogy ő megőrzi az ő szentségét ott fönn a mennybe. Ő nem küld szabadítót, hanem kinyilatkoztatást ad a magas mennyekből, és az emberek annak engedelmeskedjenek, de nem küldi el a fiát, nem vegyül bele a világba. Elég katasztrofális lenne a mi hitünkre nézve, ha ez így történt volna. Nem lenne megváltónk, nem lenne messiásunk. És tulajdonképpen a megváltás így indul el, itt kezdődik, menni a világba. Persze mondhatja valaki azt, hogy milyen hatalmas dolgokat műveltek a középkori szerzetesek, és milyen jó, hogy voltak elzárkózó szerzetesrendek, de tudjuk jól, hogy egy átlag keresztjéntől és a kereszténységtől nem ez várható el, hanem pontosan az, hogy a társadalomban, a munkahelyen, az iskolában, az egész társadalmi szférában mutassa meg a keresztjén, hogy én tagja vagyok a társadalomnak, és igyekszem jó tagja lenni, és nem aláásni. Mert nincsen tökéletes társadalom, nincsen tökéletes rendszer. Mindegyikre lehet kritikát mondani, de az apostol itt azt erősíti meg, hogy jobb egy rossz rend, mint egy bármilyen anarchia és rendetlenség. És mindig a rend irányába, a fennálló rend irányába, és annak támogatására buzdítja az apostol a krétaiakat. Igen, egy kicsit furcsán hangzik ez, ami számunkra, kálvinisták számára, hiszen tudjuk jól, hogy reformátor eleink, Calvin beszél arról, hogy egy bizonyos pontig lehet csak eltűrni a zsarnoknak az uralkodását. És utána, mondja ő, legitim az, hogyha meggyilkolják a zsarnokot. És ezzel egy ideológiai alapot adott a forradalmaknak. Azt gondolom, hogy ez a Bibliából nem igazolható. És az apostol minduntalan arról szól, hogy a keresztények a magaviseletükkel mutassák meg az, hogy ők egy kicsit mások, az, hogy nekik van Istenük. Hogy van egy olyan erkölcsi alapjuk, amely szentíráson, amely a megváltottságon, az Isten szeretetének a megtapasztalásán nyugszik. És a keresztjének nem éri meg simlisnek lenni. Nem éri meg csalni pitiáner dolgokban, kicsinyesnek lenni. Nem éri meg adót csalni, bármennyire is arról szól talán a mai magyar társadalom. Keresztjének nem éri meg tisztességtelennek lenni, sőt, az a jó érzés, hogyha tisztességesek vagyunk. Azt hiszem, hogy ez valóban egy hatalmas magvetés, ahogy egy teológus mondta, kegyes emberek élete a nép evangéliuma. Sokkal többet számít az, hogy a keresztény ember, a vallásos ember hogyan él. Sokkal többet számít, hogy mit tesz. Szinte árgus szemekkel figyelik a keresztényeket, a vallásos embert, amikor mondjuk egy konfliktusba keveredik. Magam is részese voltam egy ilyennek, baráti szalonnasütés volt, és voltak görög katolikusok is, akikkel egyébként nagyon nagy egyetértésben vagyunk, és a fiaim rosszalkodtak. És figyelt a görög katolikus testvér, hogy vajon egy református pap megfegyelmezi-e a gyerekét. Árgus szemekkel nézték, és akkor, amikor megfegyelmeztem, akkor mondta, hogy hát ez egy igazi református szigor. Igen, ilyen reflektorfényben van a református ember, és ilyen reflektorfényben van a keresztény ember. Nem mindegy, hogy mit és hogyan teszünk. Nem mindegy, hogy az apró megmozdulásainkkal Krisztust hirdetjük, vagy sem. Persze nem lehet Krisztust hirdetni, Krisztust élni, akkor ha nincs meg Krisztus bennünk. Akkor lehet mímelni, akkor lehet úgy tenni, mintha meg lenne, de nagyon átlátszóvá válik. Pláne kritikus élethelyzetekben, betegségekben, nehézségekben, olyan helyzetekben, amikor mondjuk kórházágyon fekszünk, és vajon mit ér a hitünk olyankor? Vajon mennyire erős fundamentuma van, mennyire erős alapja van a mi hitünknek Jézusban? És tudjuk-e nehéz helyzetekben képviselni őt? Nagyon fontos tehát, hogy az ember, a keresztény ember ne csak a templom falain belül, ne csak a szent cselekményekben, hanem a mindennapi életben, a világi környezetben is megbizonyítsa az ő hitét. Korai óegyházi liturgiában, amelyet katolikus vallásban még néhol gyakorolnak, van kötött része a felsőbbségért, a lakóhelyért való imádságnak. Aki részt vett már ilyen szertartáson, azt tudja jól. És pontosan ezekre a páli igékre alapozva tették ezt az ősegyházban és az óegyházban. mert igenis a mi küldetésünk nem az, hogy mi így együtt jól érezzük magunkat, hanem az, hogy bizonyságot tegyünk a világ számára Jézus Krisztusról. Arról, hogy Isten létezik, arról, hogy van megváltás. Hogy van egy olyan út, amelyen az ember nem csak örülni fog, hanem boldog lesz, sugárzó boldogsága lesz, amelyet nem lehet semmi külsődleges dologgal elérni, csak a léleknek a békéjével. És néhány apróbb dolgot is felsorol az apostol, nem csak általánosságokba beszél, hogy milyen is legyen a társadalomban a magaviselete a keresztény embernek, hanem a második versben kifejti bővebben. Senkit se szóljanak meg, vagy más fordítás szerint ne rágalmazzanak. Kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Nagyon egyszerűen és nagyon könnyen bele tud szaladni keresztény ember is abba, hogy másról háta mögött legtöbbször olyan dolgokat beszél, amik vagy igazak, vagy nem, de semmiképpen nem jó dolgokról van szó. Az apostol arra intít a krétaiakat Tituszon keresztül, hogy ez ne legyen így közöttetek, ez ne legyen így közöttünk, mert ahogy Jézus Krisztus is tanított, a szeretetről kell megismerjenek bennünket. És nem csak egymást kell szeretnünk, hanem azt írja az apostol, hogy teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Nem azt írja, hogy teljes szelídséget tanúsítva a keresztjének iránt, teljes szelídséget tanúsítva a keresztjének és a zsidók iránt, teljes szelídséget tanúsítva a vallásos emberek iránt, minden ember iránt. Elmúlt héten nagyon elém jött ez a dolog, hogy valóban minden emberért küldetett a kereszténység, és ezen belül én is. És egy ilyen elmélkedésem után beálltam üzletbe, sorba, és olyan érdekes volt, hogy nem véletlenül hiszem, előttem is és utánam is egy olyan ember állt a bevásárló a boltban, akikkel nem lennék közösségben. Semmiképpen nem lennék. Első ránézésre azt mondanám, hogy messzire elkerülöm. És valahogy mégis akkor jó volt. Jó volt mellettük lenni, ha nem is szóltunk egymáshoz. Igen, Isten ilyen helyzetekbe állít bennünket. Olyan helyzetekbe, hogy megmutathatjuk, miben hiszünk. Megmutathatjuk, hogy mi az a szeretet. Persze nem kell nyakába borulni minden embernek, nem erről szól a szeretet, hanem arról, hogy szelídséget tanúsítunk. Nem eleve elzárkózzunk a másik elől, pláne hogyha a másik ember nem vallásos, vagy nem olyan értékrendszerű gondolkozik, mint mi, vagy esetleg nem olyan kulturális háttere van, vagy nehogy Isten más fajhoz tartozik. Igen, nagyon könnyen megítéljük a másik embert, gyakran alapja is van ennek az ítéletnek, nem tagadhatjuk. De mégis arra kérlel bennünket is, nem csak a krétaiakat az apostol, hogy minden ember iránt tanúsítsunk szelídséget. És ez is olyan dolog, amit nem lehet mímelni, ezt is csak Krisztus erejével tudjuk igazán megcselekedni. Mert lehet az ember mézesmázos, lehet egy állarc viselője, de a valódi szelídség, a valódi másikhoz való odafordulás az csak is Jézus Krisztus által lehetséges, hiszen az ő lénye pontosan erről beszél. Eljött az emberekért, eljött a végtelenségből, eljött az örökké valóságból, ott hagyta az ő szentségét, és ugyanolyan húsvér, szenvedő, könnyező, izzadó ember lett, mint mi vagyunk. Ő is beállt a sorba, beállt az emberek sorába, és közösséget vállalt mindannyiunkkal. Ez az Istennek az alaptulajdonsága, és nekünk is ezt kell követnünk. Ha töredékesen is ugyan, mert erőtlenek vagyunk, mert sok még a bűn, a nehézség a mi életünkbe, de mégis erre kell törekednünk, és erre kérlel bennünket az apostol által az Isten, és ezek az igék által szólít meg bennünket. Hadd olvassam föl ismét összefoglalásként. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Adja Isten, hogy tudjunk e szerint élni, és a Szentlélek által az ő erejével Jézus Krisztusról így bizonyságot tenni. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan könnyű és olyan kényelmes elzárkózni a másik ember elől, de kérünk ad, hogy tudjunk legalább annyira megnyílni, hogy rólad bizonyságot tegyünk. Tudjuk, hogy mi képtelenek vagyunk arra, amit te megtettél, hogy minden emberért önmagadat odaadtad. Felfoghatatlan ez a mi számunkra, ami téveteg, gyenge emberi szívünk erre képtelen. Csak töredékesen, kicsi részleteiben tudunk mi is hozzád hasonlóan viselkedni, bizonyságot tenni rólad. Kérünk, erősíts meg ebben bennünket. Erősíts meg abban, ahogy te értünk küldettél, mi a többi emberért küldetünk általad. Erősíts meg ebben a küldetésben, és mutasd meg mindannyiunknak külön-külön saját életünkbe, hogy milyen módon kell megállnunk az elöljáróink előtt, megállnunk a vezetőink előtt, megállnunk ebben a társadalomban, a közösségekben, ahol élünk és minden nap megfordulunk. Te légy velünk, Szentlélek Úristen, amikor bizonyságot kell tenni, amikor a mi hitünket cselekedetben vagy szóban meg kell vallani. Így áld meg mindannyiunk életét, áld meg szeretteink életét. Imádkozunk ezért a városért, amelyben élünk mindannyian, ad, hogy olyan irányba mehessen ennek a városnak az élete, amely az életről szól valóban, a virágzásról, az egymás megbecsüléséről. Imádkozunk így az egész társadalomért, magyar népünkért, amelyben élünk, amelynek kultúráját, nyelvét magunkénak tudjuk. Hadd legyen a himnusznak az imádsága most is része a mi imádságunknak. Isten áld meg a magyart. És kérünk a keresztény közösségekért, hadd lehessenek és hadd lehessünk olyan kovászok, olyan magok ebben a világban, amelyek rólad beszélnek, és téged hirdetnek, és benned való bizalmat terjesztik. Adj ilyen életet, kérünk Istenünk, és erősíts meg mindannyiunkat a mi küldetésünkben. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.